Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót ebben a Bokadél Podcast epizódban. Ma Semesvári Somával fogok beszélgetni, méghozzá arról fogom kérdezni, hogy mi is az az én, hogyan találkozott ezzel a műfajjal, és hogy miért szeretett bele ebbe az igen magával ragadó alkotói formába. Soma felfedi előttünk a következő bő fél-háromnegyed órában, hogy mi az a rizográfia, illetve hogy hogyan történik egy zinkiadási folyamata, mennyi időt tölel fel, és milyen folyamatai szakaszai vannak. Sőt, Magyarország egyedülálló zíne fesztiváljáról, az Ukmukfuk Zínfest kulisszatitkairól is szó esik majd. Egy pár szóban először is szeretném nektek bemutatni Somát, mielőtt ide hívom majd a mikrofonhoz. Soma a Budapest Zins, azaz egy mikrokiadó és egy rizográf műhelynek a vezetője. Ő és egy kedves barátja, Maránt András alapították 2015-ben. A kiadó létrehozásával az volt az elsődleges céljuk, hogy egy egyedülálló budapesti zínműhelyt, egy alkotó műhelyt teremtsenek. A közösség formálás, a kreatív alkotói szabadság megélése és a színvonalas kiadványok létrehozása volt az alapkoncepciójuk, a kiinduló pontjuk, és ez a hármas a mai napig jellemzi a kiadó által képviselt értékrendszert, illetve tevékenységeket. Az is céljuk volt, hogy a kiadó segítséget nyújtson azok számára, akik a zín, a képregény vagy akár a rizoprintelés világában szeretnének elmerülni, hiszen azt tudni kell, hogy amikor a BP Zinshez megalakult, akkor a zín, mint műfaj, itthon még egy nagyon alulre prezentált műfaj volt, kevésé volt ismert, és nem igazán illett bele a hazánkban népszerű képregény kultúrába. Megjegyzem, hogy egyébként szerintem még mai napig van ez a kicsit alulreprezentáltabb jellege a színeknek, ezért is beszélünk az elkövetkezendő percekben majd erről. És ezt már felismerték akkoriban Somáik is, hiszen megrendezték az első zínfesztivált Magyarországon, az Ukmukfuk Zínfesztivált, a kiadó megalapítása után körülbelül fél évvel, és a rendezvény nagyon nagy sikernek örvendett, azóta is évről évre megrendezésre kerül, 2021-ben, tehát a tavaly évben Pécsett még az éveseménye díjat is elnyerte. András egyébként egy idő után kilépett a kollektívából, ezért napjainkra már Soma a kiadó elsődleges tulajdonosa, de természetesen nem egyedül dolgozik a kiadóban. Soma mellett több alkotó is szerves részét képezi a budapesti mindennapi életének, például Marjai Petra Lille és Haránt Artúr. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a stúdióban, és köszöntelek téged is itt, Soma, aki velem szemben ülsz. Az lenne így az első kérdésem, hogy hogyan vagy milyen érzésekkel érkeztél ma ide, milyen volt a mai napod?
Ja, minden oké. Minden oké.
Akkor jó. Ugye azért jöttünk ma itt össze a stúdióban, hogy a zinekről beszélgessünk kicsit, és az Ukmukfuk Zínfesztiválról, illetve arról a kiadóról, amit te alapítottál, és itt állható Budapesten. És szerintem mielőtt így belevágunk a téma mélységeibe, az lenne fontos tisztázni, hogy mit is jelent a zin. Mert én azt tapasztalom az elmúlt hónapok folyamán, hogy nagyon sokszor így visszakérdeznek, vagy meglepődnek ezen a kifejezésen, hogy még nem hallották, hogy mutatnád be valakinek, aki még sosem hallott erről a műfajról?
Hát ez én jó kérdés. Ez a legjobb kérdés. Ezt ahány ember annyiféleképpen magyarázza, szerintem, de ez egy ilyen tematikus kiadvány, ami mondjuk, hogyha fanzin, akkor valaminek a rajongói kiadványa, egy filmnek, vagy egy rajzfilmnek, vagy bárminek lehet a rajongói kiadványa. A zín az pedig egy olyan tematikus, egy ilyen füzet, vagy egy magazin, vagy valami olyasmi, amiben egy témát jársz körül, vagy egy gondolatot, vagy egy eszmét, vagy ilyesmit.
És te magad hogy találkoztál ezzel a műfajjal, vagy mikor lett egy ilyen szerelem, hogy te is ugye készítesz zineket, meg ugye adsz is ki mások alkotásait?
Interneten találkoztam vele először szerintem, és követtek, vagy nagyon szeretek pár illusztrátort, vagy amikor találkoztam vele, akkor nagyon kedveltem pár illusztrátort, és ők csináltak ilyen zineket. Csak akkor még fogalmam sem volt, hogy ez mi, és akkor rájöttem, hogy amiket ők csináltak, azok ilyen sketchek voltak összerakva egy füzetbe, vagy volt egy ilyen tematikája, egy ilyen vezér gondolata az egésznek, és olyan volt, mint hogyha egy ilyen, hát egy ilyen grafik novelszerű dolog volt. Vagy egy olyasmi kiadvány, amiben az illusztrációk egysége adott ki egy ilyen hangulatot, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem volt egy ilyen konkrét témája például. De volt olyan, hogy amit láttam, ami nagyon tetszett akkor, az a Travis Millernek volt, van olyan zinje, amiben ilyen politikusokat rúgnak tökön, és akkor ahogy éppen tökőrúgás után érzik magukat. Ezek vannak összegyűjtve, és ez nagyon tetszett maga ez, hogy ennyire szabadon lehet kezelni ezt a kiadvány dolgot.
És például ezeket a példazineket, amiket említettél, ezeket hol lehet beszerezni? Vagy ezek Magyarországon is elérhetőek még?
Hát ezek kis példányszámú dolgok. Hát az innek ez is a sajátossága, hogy nem nagyon, nincs nagy terjesztésbe, tehát ezek ilyen 100 vagy 50 példányos dolgok, és ezek már rég elkeltek, tehát hogy ezt már nem lehet beszerezni nagy valószínűség szerint.
És az alkotók, akik például ezeket az ineket készítették, vagy te is, mint alkotó, hogyha van egy olyan kiadvány, ami nagyon gyorsan el kell, nincs egy ilyen motiváció, hogy akkor legyen belőle másod vagy harmad nyomás?
Ez egy ilyen felfogás. Tehát, hogy ez olyan, mint a limitált szériás printeknél például, hogy az alkotó úgy dönt, vagy hogy mondjam, tehát ennek van egy ilyen filozófiája. Tehát bizonyos példányszám után nem nyomod újra, mert akkor veszt az értékéből. Tehát van, aki ennyire komolyan veszi ezt, akár képzőművészek, vagy galeristák szokták ezt ennyire komolyan venni. Mondjuk egy kiadványnál lehet újra nyomni, meg második kiadást csinálni, de szerintem egy elég belőle. Mármint, hogy azt át kell gondolni, hogyha mennyit akarsz csinálni, és akkor meg annyit nyomsz.
Tényleg egy ilyen értéket képvisel az, hogy akkor és addig elérhető egy ilyen jelenben levés szerintem.
Így van, igen.
Említetted, hogy képzőművészek körében népszerű ez a műfaj. Neked is van valamilyen művészeti kapcsolódásod, hogy folytattál akár művészeti tanulmányokat, akár grafikai?
Ja, én animációszakon végeztem.
És volt egyébként az iskolában erről szó, vagy nem tudom melyik iskolában, vagy milyen iskolában tanultál, vagy külföldön, vagy Magyarországon?
Amit az inekről volt a szó?
Igen.
Hát inkább a diákok között. Én is ilyen évfolyamtársakkal, meg fölöttem alattam járókkal csereberéltünk zineket, meg rajzoltunk egymás kiadványaiba, és akkor így kerültem bele így aktívabban ebben, hogy ebből lehetne csinálni valamit. És akkor csináltunk egy, összeálltunk páran, és csináltunk egy kiadványt, ami a Tini Ninja Teknőcök fanzin volt.
Akikkel mondjuk régen így összeálltál bizonyos ilyen kollab munkákra, például így a diáktársaiddal, volt olyan, hogy a későbbiek folyamán egy-egy ilyen újra összeegyesülés, vagy ilyen reunión volt, és csináltatok valami újat? Vagy ezek ilyen egyszeri alkalmak voltak, és mindig mással dolgozol együtt?
Hát persze, ezek ilyen átfedik egymást, ez egy kis közeg. Körülbelül mindenki tud a másikról, vagy ismeri a másikat. Persze vannak újak, aminek tökre örülök, de olyan sok felkérést azért nem kaptam eddig. Amikor én szervezek egy zint, akkor akkor ott a tematika, ami alapján meghívok embereket a kiadványba. Tehát, hogyha van egy kiadvány, aminek valami a témája, akkor azt nézem meg általában, hogy ki passzolna hozzá a legjobban. Ezek mondjuk ilyen általában grafikai kiadványokat csinálok, vagy ilyen illusztratívakat, és akkor ahhoz keresek embert, akinek úgy gondolom, hogy ez a grafikai világa az passzolna ahhoz a kiadványhoz.
Szerintem nagyjából így sikerült bemutatnunk azt, hogy hogyan is néz ki egy zin egy laikus szemére, szemében, aki esetleg még nem hallott róla. A következő ilyen nagy egység, amiről így többet szeretnélek kérdezni, az maga a kiadó. A hallgatók felé már így az intróban felvezettem, hogy a Budapest Zins, ami 2015-ben alapult, az a te nevedhez köthető. És az lenne egy az első kérdésem, hogy mi inspirálta arra, hogy ezt a kiadót létrehozd, vagy mi volt a motiváció, hogy szükség van egy ilyenre Magyarországon?
Amikor ezt kitaláltuk a barátommal, akkor igazából abból jött, egy ilyen felismerésből jött az egész, hogy voltam Stockholmban a képregényfesztiválon, és ott a képregények mellett nagyon sok zin van. És ez ott tök természetes. És utána, amikor elmentem a budapesti képregényfesztiválra, akkor nem volt semmi. Tehát, hogy mármint nem volt zin egyáltalán, se nagyon volt olyan alkotó, aki mondjuk valami kis ilyen valami sketch zinnel lett volna ott, vagy bármivel. És vannak barátaim, akik korábban részt vettek így a képregényfesztiválokon, hogy csináltak ilyen képregény fanzint, ilyen pókemberről, vagy bármiről. Mi is, és akkor így ebből jött ez, hogy amikor mi részt vettünk a Tini Ninja fanzinnel, akkor utána jött, gondolkoztunk el ezen, hogy igazából ez mondjuk már az ukmukfukról szól, de az ukmukfuk ebből jött igazából, hogy kéne egy összekötő kapocs, vagy hogy mondjam, tehát kéne egy hely, ahol be lehet mutatni olyan kiadványokat, amik idézőjelben nem férnek bele így a képregényes közegbe.
Mi a különbség egyébként a képregény kultúra, vagy a képregény műfaj és az én műfaj között?
Hát az énbe bármi belefér, ami a képregényben is bármi belefér, csak nem tudom, valamiért a képregényes közeg egy kicsit kötöttebbnek tűnik itthon. Mi kilógtunk, amikor ott voltunk, de ez volt a cél, hogy azok, akik elmennek a képregényfesztiválra, azok találkozzanak olyan kiadványokkal, amik nem mondjuk nem egy történetet mesélnek el, hanem csak bemutatnak valami érzést, vagy gondolatot, vagy csak egy sketch gyűjtemény, vagy illusztrációs gyűjteménye valaminek. Mert így ez a kettő összefonódik, tehát nagyon közel van a BP-zin alakulása az ukmukfuk kialakulásához, és ezért így nehéz szétválasztani a fejembe, hogy melyik honnan ered.
És mai napig egyébként mind a kettő, ha jól tudom, akkor üzemel, vagy ugye kiadó is megvan, illetve évről évre az ukmukfuk is megrendezésre kerül. És még szintén így a kiadóval kapcsolatban gyűjtöttem kérdéseket, és szerintem ez egy ilyen érdekes dolog mindig, hogy most már lassan ugye 8 éve lesz, hogy üzemel a kiadó.
Én is gondoltam rá, hogy ez ilyen régóta van.
És hogy pont erre vonatkozik egyébként a kérdésem is, hogy biztos voltak olyan időszakok, amik akár anyagi szempontból nehezebb időszakok voltak a kiadó életében, akár más szempontból, és hogy mi az, ami átlendített ezeken a nehéz időszakokon, vagy mi az, ami szerinted így sikerre vitte, hogy most már tényleg 8 éve működőképes a kiadó.
Szerintem ez nem egy profitális dolog, érted? Így nem arról szól egy zin kiadó szerintem, hogy anyagilag sikeres legyen. Ez nem egy ilyen befektetés. Tehát ez inkább egy ilyen elhivatottság, vagy egyfajta ilyen, egy ilyen érzelmi kötődés az ilyen szabad önkifejezéshez. Tehát ebből nem fogsz megélni. Hiába gondolják ezt egy páran, hogy ebből talán meg lehet élni. Az elején ezt el lehet így képzelni, hogyha van egy-két kiadvány, ami nagyon jót fut, de ez inkább egy olyan dolog szerintem, hogy visszaforgatod azt, ami bejött. És akkor csinálsz egy újabb kiadványt, ez egy újabb löketet ad arra, hogy valami újat csinálj. És akkor ebből tudod fenntartani azt, amit már elcsináltál, vagy amit elértél, hogy legyen még egy kiadvány, meg akkor legyen még egy kiadvány, és akkor ez így beindít egy ilyen folyamatot nálam, és ez volt a kiadónál, hogy amiket először csináltunk, azok voltak, amik tök jól elfogytak, és akkor abból, ami visszajött, azt egyből egy másik kiadványba fektettük be.
Egyébként körülbelül mennyi kiadvány született már így a kezeid között? Már mint, hogy nem feltétlenül, amit te alkottál, hanem amit akár kiadtál, de nem te voltál az alkotó.
Fú, hát ez 20-on fölül van.
És szintén így a kiadónál maradnánk még, hogy ha már így szó volt arról, hogy ez nem feltétlenül egy olyan dolog, ami a profit termelése célja, viszont akkor felvetődik a kérdés, hogy akkor azon felül még hogyan tud forráshoz jutni, hogy így fennmaradjon. És ugye van ez a mecenatúra kifejezés, uh-huh. hogy ugye külső támogatók uh-huh. fektetnek pénzt bele, azért, hogy ugye egy szellemi érték szülessen. Ez mennyire van jelen a mostani 21. századi Magyarországon, hogy tapasztaltál te ilyet, vagy esetleg te magad is igazából ezt csinálod, ezt a tevékenységet?
Van egy-két állami pályázat, amin lehet indulni. Ott van egy-két ilyen komolyabb megfelelési követelmény, de ismerek olyat, aki ebből csinál kiadványokat. és akkor annak mondjuk az egyik egy-két ilyen megkötése, hogy irodalminak kell, vagy irodalminak kell lennie, vagy hogy bizonyos százalékának kiadott könyveknek, mit tudom én, 50-70 százalékának irodalmi tartalmunknak kell lennie, vagy ilyesmivel kell foglalkoznia, de ez csak egy része, nem mindenki pályázik ilyenre. Hát ez a self-publishing szemlélet van, tehát hogy te adod ki a saját cuccodat, vagy összeálltok, és akkor megfinanszíroztok egy kiadványt, ez inkább egy ilyen szerelemprojekt, mint egy ilyen befektetés, mondom. Ez nem hiszem, hogy erről szólna. Legalábbis akiket én ismerek, ez inkább egy ilyen szerelemprojekt, mint sem egy ilyen akkor most finanszírozzunk meg valamit, és akkor az de jó lesz.
Aki mondjuk olyan kiadványt szeretne, Budapest Inc. kiadványt szeretne vásárolni, vagy megszerezni, milyen lehetőségei vannak, hogy besétál a kiadóba, és akkor ez egyben egy ilyen könyvtár is, és tud venni kiadványt, vagy pedig valamilyen konkrét eseményre el kell mennie hozzá, vagy hogyan történik a beszerzési folyamat?
Be lehet jönni a műhelybe, van egy műhelyem, most már 2 éve van állandó műhely, aminek nagyon örülök, oda be lehet jönni bármikor, amikor így ott vagyok. Legjobb, hogyha leegyeztetjük, és akkor el is mondom, hogy ha valamelyik kiadvány érdeklik, tudok róla beszélni. De az ISBN galériába is be lehet szerezni a legtöbb kiadványunkat, vagy webshopunk is van, ott is lehet, illetve néha megyek vásárokra, és akkor a személyesen is tudunk ott találkozni. Vagy az UKIN. Az UKIN mindig ott vagyok.
Említetted, hogy van egy műhely, ez helyileg hol található?
Ez a Szív utca 14-ben.
Tehát akkor budapesti.
Igen, persze.
Székhelyű. Egyébként így mennyire vagy jártasabban, hogy mondjuk, ha nem budapesti területet nézünk, hanem mondjuk országosan, vannak egyéb ilyen műhelyek, ahol kifejezetten zineket készítenek, vagy ilyen zinkiadóként funkcionál?
Pécs. Pécsen van a Drucker, ők rizóznak, meg van egy nyomdaműhelyük, vannak nagyon jó gépeik, és nagyon sok workshopot csinálnak. Úgyhogy őket érdemes keresni.
Említetted, hogy rizóznak, és ez egy új kifejezés, vagy hát sokak számára új lehet. Egy jó pár hónappal ezelőtt egyébként én sem tudtam, hogy ez mit jelent. Mit is jelent pontosan ez a rizotechnika, vagy rizográfia?
Hát a rizó egy olyan eljárás, amivel színeket nyomtatsz egymásra. Ez egy nyomdagép, ami olyan elméletben úgy működik, mint a szita, hogy egyszerre csak egy szint tudsz lenyomtatni, de ez egy ilyen viszonylag digitálisabb formában, egy gépbe van önt. De a lényeg ez, hogy egyszerre csak egy szint tudsz nyomtatni, utána vissza kell tenni a papírt, és akkor újra nyomni egy másik színnel, vagy egy harmadik színnel, vagy ahány színt szeretnél.
Tehát akkor ebben végül is ez az izgalmas, hogy rétegek vannak, igen. És akkor ilyen különleges textúrák tudnak belőle születni.
Igen, igen.
Ha jól tudom, te magad is tartasz ilyen workshopokat, ahol bárki jelentkezhet, és akkor ezt a technikát el lehet sajátítani, vagy ki lehet próbálni. Mi a célod ezekkel a workshop alkalmakkal?
Hogy megismerjék az emberek ezt a technikát, vagy kipróbálják, hogy mit lehet belőle kihozni, vagy magukból mit hoznak ki. Egy ilyen, mondjuk csinálok egy zin workshopot, akkor egy egyszerű kis zint csinálunk, mondjuk 5 óra alatt, és akkor azt kinyomtatjuk a végén, 40 vagy 50 példányban. A végeredménye annyi, hogy ők kapnak valamit, amit elvihetnek, és utána lehet, hogy kedvük támad csinálni egy önálló kiadványt, vagy egy printet, vagy bármit.
Volt esetleg olyan, hogy valaki így workshopodra jött, és aztán később esetleg együtt is dolgoztál vele, vagy hogy készített egy önálló kiadványt, vagy ez nem jellemző?
Előfordul. Ez egy kis közeg itt. Ha valakinek ez megtetszik, és elkezd ezzel foglalkozni, akkor előbb-utóbb megismer mindenkit.
Ezek a workshop alkalmak hogyan épül föl, milyen elemekből áll? Hogy van először valamilyen bevezetés, vagy rögtön nekiálltok a munkának?
Hát az elején elmondom, hogy milyen a gép, meg hogy működik, azt érdemes tudni. Milyen lehetőségei vannak, milyen mélységei vannak, és aztán kapnak egy ilyen gyors feladatot, hogy két rétegen alkossanak meg valami grafikát, vagy kollást, vagy bármit, és ezt utána egymásra nyomtatjuk. és akkor az alapján megtapasztalják azt, hogy milyen ez a gép, meg hogy hogy működik, milyen a színkezelése, és akkor utána, hogyha ez így leülepedett, akkor utána kapnak, megkapják a fő feladatot, hogy akkor hozzanak létre valami grafikát, vagy bármilyen kollást, vagy amihez kedvük van, és akkor azon dolgozhatnak egy-két órát, és segítek nekik, hogy milyen szürke árnyalat, vagy milyen, tehát ilyen technikai dolgokban. És akkor ennek, hogyha elkészültek, akkor ezt kinyomtatjuk 20-30 példányba, és akkor kapnak egy printet, vagy ugye, ha egy zint csinálunk, akkor utána összehajtjuk, meg levágom, meg nem tudom mit, tehát hogy így, ez is ilyen technikai dolog, de hogy a végeredmény az lesz, hogy amiről szóltak a workshop, hogy print workshop volt, vagy zin workshop, vagy mind a kettő vegyesen, vagy ilyesmi. Szóval hogy a végeredmény mindenképp az, hogy hazavihetnek valamit.
Szóba hoztad így a printeket, és ez is egy ilyen érdekes szállat vett föl, hogy ugye egyrészt a kiadó foglalkozik a zinekkel, de hogy a kiadó életében meghatározó szerepet tölt be a print készítés is, vagy hogy így printeket is árultok akár a webshopban, akár fesztiválon, akár egyéb eseményen.
Persze, a print is egyenértékű, mármint az alkotás szempontjából egyenértékű ez számomra, mint a zinnel. Tök fontos az is, hogy legyenek printek. Ez az ukmukfuknál is fontos, de erről majd később.
Igen, így szerintem át is térhetünk az ukmukfukra, mint téma. Én őszintén bevallom, hogy én még nem voltam ezen az ukmukfuk színfeszten, mert amikor én rátaláltam erre az egész kultúrára, akkor épp a Covid-járvány közepén voltunk, és a Pécsire meg nem volt lehetőségem elmenni. Úgyhogy ilyen szempontból ilyen teljes vakon tapogatózok. Hogyan mutatnád be ezt a fesztivált? Hány napos, milyen eseménysorozatok alapján épül föl, vagy mi a célja?
Célja, hogy összehozzuk a hazai zineseket és printkészítőket egy napra vagy két napra, hogy találkozzanak, hogy beszélgessenek, hogy megnézzék egymás kiadványait, illetve azoknak is, akiket ez érdekel, hogy találkozzanak ezekkel az emberekkel személyesen, ne csak a polcon lássák a munkáikat, vagy egy webshopba, vagy valahol eldugva.
És milyen programelemek vannak, vagy hány napos alapvetően ez a fesztivál?
Hát ez változó. Most a Pécsi az egy napos volt, illetve több napos volt, de a vásár része csak egy nap volt. És általában szoktunk szervezni kiállítást. Hogyha tudunk, akkor vetítéssorozat is van, ilyen animációs vetítések voltak a múltkor Pécsen, illetve a vásár. És akkor a vásár lehet egy vagy két napos, attól függ, hogy most ugye, hát jó, pandémia volt, ezért nagyon sok esélyünk nem volt külföldieket hívni, de volt már rá példa, hogy hívtunk külföldieket, és ez is egy szempont, hogy szeretnénk ezt külföld felé is tágítani, hogy részt vegyenek külföldi alkotók, hogy a magyarok láthassák azt, hogy a külföldön miket csinálnak, milyen szellemiségbe fogannak meg ott zinek.
Említetted, hogy Stockholmban is voltál, és akkor úgy találtál erre a zinekre még a beszélgetésünk elején. Alapvetően milyen különbségeket vélsz felfedezni a honni zinkészítők képregényes kultúra között, és a külföldi, akár nyugati, akár más országok zinkészítői között, vagy zinjei között?
Ez egy nehéz kérdés. Szerintem itt nagyon sokan csinálnak grafikai jellegű kiadványokat. Külföldön inkább ilyen absztraktabb dolgok mennek. Meg naivabb grafikai világú dolgok, és azok nagyon népszerűek. De nehéz ezt megmondani, mert igazából az a fontos, hogy mi a téma, tehát hogy miről szól az én, az lehet bármilyen absztrakt, vagy bármilyen grafikai, hogyha jó a témája. Ebben nincs különbség szerintem.
Tudsz olyan külföldi programról, ami hasonló, mint az ukmukfuk fesztivál, és szívesen látnak akár magyar alkotókat, vagy akár más országokból zinkészítőket?
Persze, rengeteg van.
És érdemes. Tudsz is mondani így példákat, hogy akit esetleg érdekel, ez így utána tudjon olvasni?
Persze. Van egy oldal, az a neve, hogy Rizóviki, és a Rizóvikin van egy atlasz fül, és ott nagyon sok fesztivál csekkolja be, hogy náluk van fesztivál. Európában számtalan ilyen zinfest van. Most nem tudnék kiemelni egyet se, de érdemes utána járni ezeknek, hogyha az embert érdekli. Az Instagramon nagyon sokat lehet találni.
És például ez a Rizzo Wiki, amit említettél, ez csak azoknak lehet segítség, akiket érdekel a kultúra, és szívesen betekintést nyernének, vagy azok számára is, akik egyébként alkotnak, és szívesen elvinnék a műveiket külföldi országokba.
Nem értem a kérdést. Ez egy ilyen gyűjtő oldal, azoknak van, akiket érdekel, hogy külföldön mi megy, vagy hogy hol lehetne utazni. Tehát inkább valószínűleg a kis kiadóknak jött létre ez az oldal, vagy az oldalnak ez a része, mert ez az oldal igazából a Rizzóról szól, meg a rizózásnak a rejtelmeiről. De ezt csak azért mondtam, mert most ez jutott eszembe, hogy ez a legszélesebben dokumentált ilyen fesztiválgyűjtemény, hogy hova lehet eljutni. Tehát, hogy bárkinek ajánlom, hogy nézze rá, mert érdemes.
Visszatérnék magára a fesztiválra, mert még szerintem elég sok ilyen kulisszatitkot nem vesészünk ki ezzel kapcsolatban, hogy mi alapján kéred föl az alkotókat, de nem feltétlenül csak azokat, akik zineszterként jönnek el, hanem például aki kísérő programot tart, mondjuk, hogy melyik, milyen animációs vetítés lesz az eseményen.
Hát az első évben felkéréses volt. Vagyis, hogy minden évben van felkérés, amit elküldünk bizonyos alkotóknak. De az első év volt olyan, hogy nagyon sok embert megkértünk, vagy hogy felkutattam azokat, akik zinnel foglalkoztak előtte, hogy jöjjenek el. Ennek egy részét sikerült elhívni, azok, akik még foglalkoztak vele, vagy még volt nekik belőle valami, egy-két új arcot is találtunk. És ez aztán változott, mert egyre többen lettek, akik foglalkoznak ezzel, és kitaláltuk, hogy csinálunk open call-t, és az open call-ra lehet jelentkezni. Mostanában már mindig van open call. És aki jelentkezik az open call-ra, ott vannak bizonyos ilyen szűrő dolgok, amiket nekünk is át kell nézni, hogy hány kiadványa jön, hány új kiadványa van annak az embernek, külföldi-e, vagy külföldről jön-e, kell-e neki szállás, vagy hogy mire készüljünk, vagy hogy egyáltalán mivel tudunk segíteni neki. És akkor ezeken a szűrőkön, hogyha ezt átbeszéltük, mert elég sokan szervezzük most már. Szóval a lényeg, hogy van egy szűrés, és ezt ezen a szűrésen eldöntjük azt, hogy mi az, ami jöhet, mi az, ami nem jöhet. Ilyen szempontból az UKMUKFUK egy meghívásos fesztivál. Mindenképp ezt hangsúlyoznám, nem az van, hogy asztalt foglalsz, meg veszel egy asztalt, vagy nem tudom mi, mert mondjuk a képregényfesztivál így működik, ami tök oké, meg nagyon sok vásár így működik, hogy veszel egy asztalt, és akkor kapsz egy helyet. Nálunk nagyon fontos az, hogy mi az, ami jön, mivel jön az a valaki, és hogy legyen diverz az egész fesztivál, hogy minél nagyobb merítést tudjunk adni abból, ami jelenleg történik ezen a szintéren.
És hogyha nem zineszterekről van szó, hanem akár ilyen kísérő programot tartó személyekről, ott pedig hogyan történik? Ismerősök által, vagy ez is ilyen felkéréses alapon, gondolom?
Hát ez attól függ, hogy mit találunk ki. Sokáig az Ankert volt az UKMUKFUK-nak a helyszíne, és ez nagyon jó volt, nagyon szerettük, de megszűnt a hely, és mint a kert, új helyszínt kellett találnunk, és ez a hely is befolyásolja. A kísérő programok általában attól is függnek, hogy mit találunk ki, és az mindig egy fontos szempont, hogy zinesek legyenek azok, akik a kísérő programhoz kötődnek. Például az animációs vetítés, ami volt Pécsen, ott az volt az összekötő elf, hogy olyan animációsoktól kértünk filmeket, akik csináltak már zineket, vagy hogy zinekkel kapcsolatban vannak valamilyen módon, printekkel, vagy bármivel. És akkor ez például egy szempont.
És akkor gondolom olyan is volt, hogy ilyen Rizzover workshop volt a fesztivál keretei belül.
Hát az UKIN még nem volt Rizzover workshop.
Akkor ez egy ilyen új lehetőség.
Igen. Képregény fesztiválon volt, hogy Rizzover workshopoztunk.
Ha jól tudom, zenei előadók is szoktak jönni, vagy hogy ez is egy meghatározó eleme a fesztiválnak. Milyen stílusú, vagy milyen felhozatal van a zenékből, ez mennyire tudatosan kiválasztott?
Itt is ugyanaz az elf, hogy zinekkel foglalkozzon az illető, vagy zineket már készített, és akkor általában elég sok ilyen van, aki zenél, és őket szoktuk megkérni, nem olyan sok, de mondjuk egy pár már van, és őket szoktuk felkérni, vagy barátokat, akik éppen ráérnek, vagy nekik van kedvük, vagy tudjuk, hogy passzolnának ehhez az estéhez,
Az idei évben is akkor gondolom szeretnétek megszervezni. Esetleg elkezdődött már a szervezési folyamat?
Igen, mondjuk úgy, hogy folyamatban van. Lesz idén is, szeptemberre tervezzük, de többet nem tudok mondani róla, mert még nincs több infó.
Akkor még gondolom a helyszínt se tudod, vagy maradtok a Pécsnél, vagy még ez ilyen homályos egyelőre?
Hát a Pécs, lehet, hogy pár év múlva lesz megint Pécs. Most nem Pécsbe gondolkozunk, hanem Pestbe, és helyszín az még nincs, ez még formálódik. Most jelenleg itt tart a dolog, hogy kitaláljuk, hogy hol legyen. És akkor onnantól lehet kitalálni minden mást.
Igen, a helyszín meg az időpont a szervezéseknél az ilyen alapvető.
Igen.
Mi az, amit esetleg fejlesztési területként érzel a fesztivállal kapcsolatban, vagy olyan, ami mondjuk így volt valahogy az elmúlt években, de azt gondolod, hogy még lehetne rajta javítani, vagy lehetne egy új szint belevinni?
Hát mindig van hova fejlődni. De tényleg bár, tehát nagyon sok mindent be lehetne még illeszteni. Azt nagyon fontos tudni, hogy az UKMUFUK az egy ilyen non-profit dolog. Tehát, hogy nem kérünk asztalpénzt, nincsen belépő. Tehát, hogy ez nem, itt ahogy mondtam, ez is az a szemlélet, hogy itt nem a bevétel a fontos. Ezt emberek csinálják lelkesedésből, meg elhivatottságból, meg szerelemből, és rengeteg ötletünk van, amit bele lehetne még rakni, de sokszor az idő nem fér bele, vagy időben nem fér bele, hogy ennyi mindent megcsináljunk, meg az energiánkba, hogy mit lehetne még kihozni belőle.
Egyébként a fesztivál nevén én sokat gondolkoztam, hogy honnan jött ez az UKMUFUK, hogy ennek van-e valamilyen személyes története.
Mikor az elején elkezdtük ezt, összejöttünk páran, és akikkel így gondoltuk, hogy akkor kitaláljuk ezt a fesztivált, hogy megcsináljuk, és elkezdtünk agyalni rajta, és akkor az egyik ilyen név ötlet ez volt. Ez szerintem passzol rá, mert ez egy ilyen hirtelen semmiből előbukkanó valami. Egy zin is ilyen, hogy egyszer csak lesz.
A Facebookon dalon láttam, hogy ugye a Drucker a másik ilyen zinekkel foglalkozó kiadó, és hogy Ukiduki ilyen programelem volt ugye a fesztiválon belül, és nekem ez annyira tetszett ez az elnevezés, vagy hát olyan hangzatos, így a fülébe mászik az embernek.
Ez Ukiduki? Igen.
A kiadóval kapcsolatban még van olyan kérdés, vagy hát így visszakanyarodnék a BP Színszre, mert hogy van olyan téma, amit még ezzel kapcsolatban így nem ejtettünk, vagy nem említettünk. Például engem itt tökre érdekelne a kiadási folyamat maga, hogy egyrészt mennyi időtől áll föl az ötlettől a megvalósításig mondjuk egy színnek a kiadása általában?
Hát ez több mindentől függ, hogyha ha egy alkotóval csinálok egy kiadványt, akkor az én általában egy hónapot szoktam hagyni mindenre, mármint az ilyen rajzolási időre. Ez egy, mondjuk egy hónap rajz, és kb. Még egy hónap utána, vagy előtte egy fél hónap, meg utána még egy fél hónap, vagy egy másfél hónap. Ez az ilyen, az elején az előkészületek, utána meg az összerakása, meg a kinyomtatása egy kiadványnak. Tehát összességében szerintem egy ilyen két hónap kell egy ilyen kiadványra, hogyha minden jól megy.
Igen, ezt ugye tudjuk, hogy ilyen dolgokban mindig van csúszás, főleg ha ilyen kreatív, megalkotói energiák vannak, akkor az ember egy csomószor úgy van vele, hogy jaj, hát ez annyira jó ötlet, és hogy csúszni fog a határidővel, de hogy nem engedi el az ötletet, hanem inkább a határidőt kicsit. Igen.
Hát igen, és hogyha mondjuk egy antológiát csinálunk, akkor ott sokkal több idővel kell számolni, ez legalább 3 hónap. Mert ott mondjuk összefogunk, nem tudom, 5-10-15 embert, akkor az már idő.
Igen, mert ugye mindenkinek van különböző álláspontja, vagy szemlélete, és akkor azokat összefésülni, vagy hogy mindenkinek megfelelő legyen, gondolom az idő.
Hát inkább az, hogy elkészüljön. Az több idő szerintem, mert van egy téma, és a témára elég konkrétan leírjuk, hogy miről szól, milyen paraméterei vannak a kiadványnak, és hogy mik a határidők, és akkor erre még rá kell számolni mindig egy kicsit, mert általában biztos van 3 ember, aki csúszik, vagy 4. Van, aki kiesik, eleve nem tudja megcsinálni, mert valami közbe jött, és akkor vagy szólunk valaki másnak gyorsan, vagy belefér, annyi az oldalszám, hogy még pont jól kijön. Úgyhogy ez ilyen tök változó, de minél többen vagyunk, annál több idő.
És ilyen antológiáknál van egy fő koncepció, hogy mondjuk egy gondolat, vagy egy mondat, uh-huh. vagy valami, amit te kitalálsz, vagy az is közösen születik már maga a téma?
Hát általában közösen találjuk ki. Vannak a kiadóban olyan emberek, akik segítenek ilyenkor kitalálni dolgokat, vagy ők együtt találjuk ki velük, vagy ők hoznak egy ötletet, és akkor azt dolgozzuk ki együtt. Szóval ez egy ilyen organikus folyamat, hogy éppen kinek van, hogy mondjam, affinitása ehhez, hogy most éppen valamit kitalál.
Az énekkel kapcsolatban én ezen így sokat gondolkoztam, kicsit így magam miatt is, hogy ki az, akit én meg szeretnék szólítani, meg hogy a legtöbb zén melyik korosztályt, nemet, vagy társadalmi réteget szólítja meg. Te tudsz erre valami általános igazságot mondani, vagy például a fesztiválon, akik részt vettek, általában milyen típusú, nemű, korú emberek voltak, vagy nagyon színes is nem lehet kiemelni egy konkrét generációt akár?
Szerintem ilyen 20-tól 80-ig, 100-ig.
Szóval akkor tág, de nem úgy abszolút, van, hogy csak persze. A fiatalok is akkor nem feltétlenül befogadó, akár az idősebbekkel, meg nem is úgy van, hogy az időseket várják, és a fiatalokat valahogy nem éri el a hulláma.
Hát ez most megint egy jó kérdés, hogy mi alapján találnak meg minket. De vannak fiatalok. A fesztiválnak van olyan része, ami azoknak szól, akik most kezdték el. Van egy zinkubátor asztalunk, ez a neve, hogy zinkubátor, és olyan fiatalok, vagy olyan, nem is fiatalok, bárki, aki most kezdi el a zint. Hogy erre az asztalra azok kerülnek, akiknek egy kiadványa van, vagy két kiadványa van. És ez lehet, hogy 20 éves, de az is lehet, hogy 40 vagy 80 éves, tehát hogy bárki jelentkezhet rá. És pont azért hoztuk létre, hogy bekerüljön ebbe a közegbe, hogy azzal az asztalnál találkozzon azokkal, akik ugyanebben vannak, ugyanúgy most kezdték el, de ott van a fesztiválon, ott van azok között, akik szintén ezt csinálják, csak régebb óta, és lehetősége van találkozni ezekkel az emberekkel, vagy beszélgetni, vagy megismerkedni. Úgyhogy ez nem biztos, hogy válaszoltam a kérdésedre, de...
De szerintem de... válaszoltál, meg erről az inkubátorról jutott most eszembe, hogy akkor... Gondolom jellemző az is, hogy ezek az emberek, vagy ez a közösség nem csak akkor találkozik, amikor egy-egy fesztivál van, hanem magánemberként is vannak így kapcsolatok, vagy hogy barátságok, és szívesen találkoznak egyébként is. Vagy ezek ilyen egyszeri barátságok, hogy akkor, amikor az Ukmukfuk fesztivál van, akkor találkoznak.
Hát én nem tudok ilyen sok ember nevében nyilatkozni, de azt tudom, hogy mi, mint szervezők, azért igyekszünk találkozni. Mert a szervezők nagy része mindenki, vagy a nagy része nek van egy kiadója, vagy valami, vagy zineket csinál, vagy zinekkel foglalkozik, vagy valami kötődése van. Tehát, hogy ha ebből indulok ki, szerintem ezek az emberek ugyanúgy, tehát az esély megvan rá, hogy ők találkozhassanak egymással. Remélem, hogy egyébként van, akik összejárnak azért, mert az Ukmukfukon ismerkedtek meg. Én nem tudok róla, de biztos, hogy van ilyen.
Beszéltünk már sok mindenről, a zinekről, a fesztiválról, a rizográfiáról, meg arról is, hogy így jelenleg hogy néz ki a zinkultúra, akár hazánkban, akár külföldön, és ezzel kapcsolatban az is egy ilyen érdekes aspektus lehet, hogy mit látsz te személyesen, nyilván egyikünk sem jó, tehát ezt így nem lehet megjósolni, de hogy mit látsz a zin műfaj jövőjével kapcsolatban, vagy hogy arra gondolok itt, hogy ugye egy digitális vagy digitalizált világban élünk, és egyre több dolog helyeződik át az online térbe, és talán egyre kisebb szerepet kap a nyomtatott termékek, vagy a printek. És hogy szerinted mi az, ami mégis így lelket tart ebben az egészben, ami miatt most is van, és ami miatt én nagyon remélem, hogy megmarad ez a műfaj a jövőben is.
Hát szerintem pont amiatt, hogy valami kézzel foghatót csinálj, hogy valami ott legyen a kezedbe, amit meg tudsz nézni, meg tudsz tapintani, érezni tudod az illatát a festéknek. Szóval ezek ilyen tök fontos dolgok, hogy csak pár darab van belőle, és az a tiéd, tehát hogy örülhetsz annak, hogy részese vagy valaminek, vagy ilyenek. Szerintem ez nem fog ki, nem fog eltűnni. Ez inkább lehet, hogy felértékelődik idővel, hogy minél digitálisabb lesz körülöttünk minden, annál. Na most ez elég optimista hangzik, de hogy talán annál nagyobb igény lesz arra, hogy legyenek ilyen, ilyen kézzel fogható tárgyak, amik sok esetben már inkább műalkotások, mert annyira speciális a kötése, hogy szitázott, hogy rizózott, vagy lézernyomott, és 5 darab van belőle, vagy tehát érted így, ebben nagyon sok minden lehetséges.
Én nagyon sokat gondolkoztam egyébként ezen a témán, hogy mert ugye én most kezdtem el, vagy én most léptem bele ugye az innek világába, és az a kiadvány, amit mondjuk most én csináltam, az olyan, hogy a handbook címet viseli, és az olyan, hogy én azon gondolkoztam, hogy miért van az, hogy ezt így nagyon külön kezeljük, és nincs összevonva, vagy hogy ilyen szigorú szabály szerint van, hogy oké, ez print, ez meg a digitális világ, és én nagyon sok QR kódot tettem bele, ami így online vagy digitális felületekre mutat, és szerintem egyébként ez egy tök szép dolog, vagy hogy én ebben látok jövő szempontjából lehetőséget, hogy nem kell ennek külön választ tudnia, hanem bele tud épülni kicsit a digitális világ a printek világába. Arra ösztönzi az embert szerintem, hogy ne elmenjen így a dolgok mellett, és elolvass, és akkor megy tovább, hanem meg legyen benne ez a készítés, hogy akkor ez engem érdekel, és akkor jobban utána akarok olvasni, vagy hogy így megnézem, hogy tényleg ez micsoda.
Így van, igen.
És ez nem csak így konkrétan erre a kiadványra vonatkozik, hanem kicsit én azt érzem, hogy így az egész zinkultúra ezt a másik fajta aspektust igyekszik átadni, hogy így néz utána, meg így merj adni valamit magadból.
Így van, igen. Igen.
És én azzal zárnám így téma szempontjából a mai alkalmunkat, vagy ezt a mai beszélgetést, hogy egy kis inspirációt, vagy motivációt adunk azoknak, hogy aki mondjuk így a beszélgetést hallva arra adná a fejét, hogy ő maga is zineket készítsen, vagy valamilyen szempontból részese legyen ennek a kultúrának, annak mit javasolnál, vagy mit tanácsolnál?
Hát, hogy fogjon meg egy témát, vagy egy gondolatot, csináljon belőle egy kiadványt. Fogjon papírt, tollat, celluxot, egy lézernyomtatót, és hajrá.
Szerintem ezek nagyon jó végszavak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma ide hozzám a stúdióba, és a Bokodé Podcast vendége voltál, és a hallgatóknak megjavaslom, hogy olvassanak minél több zint, meg tájékozódjanak a világ történéséről, és találkozunk legközelebb.